Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Királyok könyvéből olvassuk, pontosabban a Királyok második könyvéből, ennek is második részéből az első 15 verset. Királyok második könyvének második részéből az első 15 vers így szól hozzánk. És lőn, mikor az Úr Illést fel akarta vinni szélvész által mennyekbe, elment Illés és Elizeus Gilgálból, és mondta Illés Elizeusnak, maradj itt kérlek, mert az Úr Bételbe küldött engem, és felele Elizeus, él az Úr és a te lelked, hogy el nem hagylak téged. És mikor lementek Bétel felé, kijöttek a próféták fiai, akik Bételben valának Elizeushoz, és mondának néki, nem tudod-e, hogy a mai napon az Úr elragadja a te uradat tőled? És mondta, tudom én is, hallgassatok. És mondta neki Illés, Elizeus, maradj itt kérlek, mert az Úr engem Jerikóba küldött. Ő azonban mondta, él az Úr és a te lelked, hogy el nem hagylak téged. És mikor elmenének Jerikóba, a próféták fiai, kik Jerikóban valának, Elizeushoz jöttek, és mondának neki, nem tudod-e, hogy a mai napon az Úr a te uradat elragadja tőled? És ő mondta, én is tudom, hallgassatok. Azután mondta neki Illés, maradj itt kérlek, mert az Úr engem a Jordán mellé küldött. De ő felele, él az Úr és a te lelked, hogy el nem hagylak téged. És elmentek együtt mindketten. 50 férfiú pedig a próféták fiai közül utánuk menvén, velük szemben messze megállának, mikor ők ketten a Jordán mellett megállottak. És fogá Illés az ő palástját, és összehajtva azt, megüté azzal a vizet, és az két felé vált, úgy, hogy mind a ketten szárazon mentek át rajta. És mikor átmentek, mondta Illés Elizeusnak, kérj tőlem, mit cselekedjen veled, mielőtt tőled elragadtatom. És mondta Elizeus, legyen kérlek, a te benned való lélek kettős mértéke ér rajtam. És ő mondta, nehéz dolgot kértél, mégis, ha majd meglátsz engem, mikor tőled elragadtatom, meg lesz, amit kérsz. Ha pedig meg nem látsz, nem lesz meg. És lőn, amikor menének, és menvén beszélgetének, íme egy tüzes szekér, tüzes lovakkal elválaszta őket egymástól. És felment Illés a szélvészben az égbe. Elizeus pedig ezt látván felkiáltott. Édesatyám, édesatyám, Izrael szekerei és lovagjai. És nem látta őt többé. És vette a maga ruháit, és két részre szakította azokat, és felemelte Illés palástját, mely róla leesett, és visszatért, és megállott a Jordán partján, és vevé az Illés palástját, mely róla leesett, és azzal megüté a vizet, és mondta, hol van az Úr, az Illés Istene? És mikor ő is megütötte a vizet, két felé vált az, és átment Elizeus. És mikor látták őt a próféták fiai, akik átellenben Jerikónál valának, mondának, Illés lelke megnyugodott Elizeuson. És elejébe mentek, és meghajták magukat ő előtte a földig. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked gondviselő szeretetedet, amivel hordoztál bennünket az elmúlt napokban is. Köszönjük, hogy most együtt lehetünk itt a te házadban, azért, hogy dicsérjünk téged énekszóval, imádság szavával, és kérjünk, hogy szólj hozzánk. Hát dicsérni szeretnénk téged, a te hatalmadért, a te szeretetedért, jóságodért, irgalmasságodért, igazságodért, velünk való bánásmódodért, minden csodálatos vonásodért, szentségedért, hatalmadért. Ó, Úrunk, fel nem tudjuk sorolni, hogy mi minden jön a szívünkbe, amikor rád gondolunk, ami miatt csak dicsérni és áldani tudunk téged. Aki fölött nem áll senki a világban, aki mindenek fölött állsz. Köszönjük, Atyánk, hogy most kérhetünk is arra, hogy ahogy szóltál régen a proféták által, és szóltál a te fiad által, szólj hozzánk most is a te igéd által, Szent Lelked, világosítsa meg a szívünket, hogy értsük a te ma hozzánk szóló tanításodat, Kérünk, hogy vezérelj bennünket szavad által az örökké valóságba vezető úton, az ígéret földje felé vezető úton. Segíts, hogy majd egy napon mindnyájan megérkezhessünk oda, és ahogy most itt állunk előtted, ott is állhassunk majd te előtted, és tudjunk áldani és magasztalni téged. Kérünk téged, adj nekünk engedelmes szívet, alázatos lelket, hogy ígédet befogadhassuk. Köszönjük néked azt, hogy megtartod a mi szívünket, életünket, a te egyszülött fiadért. Szeretnénk, atyánk, áldani téged az Úr Jézusért, aki meghalt értünk, de aki föl is támadt és él, és esedezik, most is érettünk. Köszönjük néked, atyánk, a fiút, az egyszülöttet, az egyetlent, akit érettünk adtál, és aki megváltott minket. Köszönjük Jézusunk, hogy hozzád is fordulhatunk, és áldhatjuk a te drága, megváltó nevedet, és vallhatjuk, hogy Úr vagy ma is mindenek fölött. Szeretnénk magunkat előtted is meghajtani a földig, mint ahogy a próféta fiak annak idején Elizeus előtt meghajoltak. Hadd hajoljunk meg mi is előtted most szentékességben, és hadd kérjünk, hogy szólj te is, és áld meg szívünkben a te ígédet lelked által. Amen. Énekeljük testvérek ige hirdetésre készülve a 370. énekünknek a második versét, 370. dicséretünk második versét, a 370. énekünknek a második verse így kezdődik. Te szentségnek új világa, ígédnek vezér útjára. Isten tiszteletünk alapigéjét a Királyok második könyvéből, a második rész 11 és 12. verseiből olvassuk. És lőn, mikor menének és menvén beszélgetének, íme egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól, és felment Illés a szélvészben az égbe. Elizeus pedig ezt látva kiált vala, édesatyám, édesatyám, Izrael szekerei és lovagjai. És nem látá őt többé, és vevé a maga ruháit, és két részre szakította azokat. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, fiatalabb koromban több váltófutó versenyen vettem részt. A váltófutásban nem csak gyorsan kell futni, hanem van benne egy pillanat, ami a váltófutásnak a kulcsfontosságú pillanata, tudnélik a váltóbot átadásának a pillanata, illetve annak átvételének pillanata. Akik nem csinálták ezt, azok nem is tudják, hogy ezt jól csinálni egyáltalán nem könnyű feladat. Jön a bot átadója teljes lendülettel, a bot átvevője pedig egy darabig áll, de egyszer csak el kell indulnia, és rá kell kapcsolnia, mert futás közben kell átvennie a másiktól a botot. Csak hogy nem szabad túl hamar elindulni, mert akkor aki hozza a botot, nem éri utol azt, akinek át kéne adni azt. És A sebesség sem lényegtelen, hogy milyen sebességgel indul a bot átvevője, mert ha túl gyorsan megy, akkor sem éri utol a bot átadója. Tehát nagyon jól ki kell számolni az indulást is, meg a sebességet is. Ráadásul, aki fut és hozza a botot, ugye az mindig előre néz. De aki átveszi a botot, annak is előre kell néznie. Nem hátra néz a másikra, hanem előre kell szegeznie a tekintetét, és hátra nyújtott kézzel szalad, és a másik egyszer csak utolérje, és belecsapja jó erősen a tenyerébe, így kell tartani a kezünket, és jó erősen belecsapja a váltóbotot, azt rögtön meg kell fogni, és úgy kell tovább menni, lehetőleg semmit nem vesztve a sebességből, mert közben egy verseny van, és mások is ugyanazt csinálják. Szóval nem olyan könnyű dolog ez, és ez ráadásul többször is megtörténik egy versenyen belül, úgyhogy amikor az ember fia, vagyis hát én ilyen futóversenybe voltam, ilyen váltófutó versenybe, akkor ezt nagyon-nagyon sokszor kellett gyakorolni. Nem a futást gyakoroltuk, hanem a váltást gyakoroltuk ugye állandóan. Hát azért mondom el ezt most, mert a mai történetünkben egy ilyen váltás pillanatairól van szó, csak itt nem egy váltóbotot adnak át egymásnak emberek, vagy vesznek át egymástól emberek, hanem a prófétai szolgálatot veszi át Illéstől Elizeus. Láttuk az elmúlt vasárnap, hogy Isten elérkezettnek látta az idejét, hogy Illés próféta befejezze a földi szolgálatának idejét, és átadja a szolgálatot Elizeusnak. És látjuk, hogy Elizeus pedig átvette a szolgálatot, és vitte tovább a szolgálatot. Nos, ennek a váltásnak a napját írja le nekünk ez a mai történet. És nézzük egy kicsit ennek a történetnek az egyes elemeit, vagy ennek a napnak az egyes szakaszait. Elizeus először is feszülten várja Istennek a csodáját, ami aznap történik majd. Az a nap azzal kezdődik, hogy Gilgálban vannak, ez egy település, és ott Illés azt mondja Elizeusnak, maradj itt kérlek, mert az Úr engem elküldött Bételbe, egy másik helyre. Elizeusnak azonban esze ágában nincs maradni, mert nem akar elszakadni Illéstől. Él az Úr és a te lelked, mondja ilyen eskü formában, hogy én ugyan nem hagylak el téged. Veled maradok. Indulnak Bétel felé. Ahogy Bételhez közelednek az ott élő próféta tanulók, akikről majd még beszélünk később, kijönnek Elibük és mondják Elizeusnak, hogy nem tudod, hogy a mai napon elragadja tőled az Úr a te uradat? Illést. Mondja Elizeus, tudom, hogy ne tudnám, de hallgassatok, mondja nekik. Aztán odaérnek Bételbe, ahol Illés újra megszólal, Elizeus, maradj Bételbe, mert tovább kell mennem, mert az Úr elküldött engem innen Jerikóba. Elizeus azonban mondja megint, de hogy maradok el tőled, megyek veled, ott akarok lenni veled. Mennek, mendegélnek, elérkeznek ugye Jerikóhoz, de még mielőtt odaérnek, ott is megjelennek az ott élő próféta fiak, jönnek megint Elizeushoz, hogy nem tudod, hogy az Úr elragadja tőled a te uradat? Hogy ne tudnám, mondja Elizeus, hallgassatok. És mennek tovább, odaérnek, aztán ott megint lejátszódik ugyanaz a jelenet, megszólal Illés, hogy engem minden az Úr elküldött a Jordán mellé. Oda megyek, te maradj itt, dehogy maradok. Maradj itt, dehogy maradok. Megyek veled. És mennek tovább. Így érnek a Jordán partjára. Eltöprengtem, hogy Illés miért nem tudta magáról levakarni Elizeust. Miért ragaszkodott Elizeus annyira ő hozzá? És azt gondolom, testvérek, hogy elsősorban azért, mert Elizeus tudta, hogy Isten azon a napon mit fog cselekedni. És erről az isteni csodáról nem akart lemaradni. Ugye azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten a prófétáknak kijelenti, amit cselekedni kíván. És ez itt is beigazolódik, mert Isten Elizeusnak a szívével, lelkével valahogyan közölte, hogy a mai napon elveszem mellőled Illést. Szélvészben elragadom őt, elviszem tőled, és te itt maradsz nélküle. Egyedül viszed tovább a prófétai szolgálat botját. De nem mondott Isten mást, egyebet erről. Nem mondta meg, hogy hol, nem mondta meg, hogy mikor. És Elizeus pedig úgy volt ezzel, hogy ő bizony ezt meg akarja tapasztalni, át akarja élni. hogy így mondjam, tetten akarja érni Istent a térben és időben, a történelem színpadán. Ahogy megmondta, hogy cselekszik majd, hát ő ott akar lenni, amikor ez megtörténik. Nem akar arról lemaradni, meg akarja tapasztalni. Elizeus tette ez a ragaszkodás Illéshez, tehát elárulta, hogy neki Isten szavai és tettei is döntő jelentőséggel bírtak. Feszülten figyel Istenre, hallja a szavát, és utána várja, hogy azt a szót Isten beteljesíti. Igazi próféta Elizeus. A próféták mind ilyenek voltak. Érdekelte őket Isten szava, és amit mondott Isten, az annak várták, hogy az be fog teljesülni, az úgy fog történni, térben és időben. Holt biztosak voltak abban, hogy Isten, ha mond valamit, akkor azt ő be fogja tartani. És látni akarták mindig a láthatatlan Isten kezét, ahogy cselekszik térben és időben, egyes egyéneknek, családoknak, a népek életében, úgy, ahogy ezt előre jelezte, és volt, aki meg is látta, látjuk, hogy Elizeus meglátta az Úrnak a cselekedetét, más proféták nem látták meg. Voltak olyan proféták, akik megmondták, hogy Isten ezt és ezt mondta, és ezt fogja cselekedni, de nem érték meg, mert meghaltak idő előtt. Arra gondoltam, testvérek, hogy amíg az ember nem hívő ember, addig nem különösebben érdekli Isten szava, Isten igéje, és az se, hogy Isten mit csinál, mit cselekszik. Nem foglalkoztatja ez. Az ember az érdekli, hogy ha fiatal, akkor majd ő mit fog majd holnap, meg hónap után, meg a jövőbe cselekedni. Ha öreg, itt a földi életben, ha öreg, akkor leginkább visszafele nézeget, hogy mit csinált ő az mögötte lévő életúton, vagy mit nem csinált. A mai ember lényeg, hogy leginkább mindenki olyan, hogy nem is nagyon a jövővel, meg a múlttal foglalkozik, hanem mindig a jelennel, a mosttal, az itt-tel, hogy így mondjam, én most mit fogok csinálni, mi történik itt körülöttem, hogy alakul a politika, a gazdaság, a katonai erőviszonyok, az európai politikusok mit csinálnak a migráns kérdésben, Amerika mit fog majd erre reagálni, mit csinálnak az oroszok, mit nem csinálnak. Ezekkel vagyunk így elfoglalva, ilyen földi keretek között maradunk, és amíg nem vagyunk hívők, ezek annyira betöltenek minket, nem érdekel minket, hogy Isten, mit mondott Isten, hogy mit fog cselekedni Isten. Figyelmen kívül hagyjuk ezt. Már ha hívők vagyunk, akkor is sokszor megkísért minket ez a mentalitás. Ez a csak e világra koncentrálunk, csak az itt és mostra, csak a mi kis rövidtávú céljainkra, vagy a mi kis rövidtávú kis életünkre, amin túl vagyunk már nagyjából. Ezzel foglalkozunk, nem nézünk fel, hogy Isten mit mondott, hogy mit fog cselekedni. Az se érdekel, hogy ma mit cselekszik, akár az életünkben, az se érdekel, hogy a múltban mit cselekedett. Nem foglalkoztatnak bennünket Isten szavai és az ő cselekedetei, amíg nem vagyunk hívők. De a hívők vagyunk, akkor is megkísért minket, hogy ne ezzel foglalkozzunk. De most azt szeretném Elizeusból kihozni, hogy ő egy olyan ember volt, akit ott és akkor érdekelt, hogy Isten mit mondott, és mit fog cselekedni. Még aznap mit fog cselekedni. És azt hiszem, hogy ez egy jó példa nekünk, testvérek, hogy minket is csak érdekeljen az. És engedjük, hogy Isten felkeltse az érdeklődésünket az iránt, hogy mit mondott ő. Mit mondott ő régen, amit már részben be is teljesített. Mondjuk Isten beszélt Jézusról, amit beteljesített már a történelemben. Megmondta, hogy el fog jönni szűztől Betlehembe, és így tovább meg fog halni. Miért fog meghalni? Föl fog támadni, föl fog vitetni a mennybe. Isten előre elmondott mindent. És ahogy meg volt írva, úgy történt meg. Nem fog megtörténni, már megtörtént. De Istennek vannak olyan ígéretei is, amik mondjuk a mostani jelenünkre vonatkoznak. Hogy rólunk gondot fog viselni, hogy meg fog minket tisztogatni a bűneinktől, hogy meg fog minket szentelni, hogy kirendel mindent, amire szükségünk van, testileg, lelkileg is. Vannak mára vonatkozó ígéretei. Várod, hogy Isten a mai napra is vonatkozó ígéreteit betartsa? És Istennek vannak a jövőre vonatkozó nagy ígérete is. Például az, hogy majd az ő egyházát beviszi az ígéret földjére, hogy egyszer bevitte Izraelt is az ígéret földjére. Úgy fogja bevinni Isten az ő egyházát is majd az új égre és az új földre, hatalmas kézzel. Várod ezt? Nekünk, testvérek, valahogy Elizeustól el kellene ezt tanulnunk, és engednünk kell, hogy az Úr lelke valahogy felfrissítse bennünk ezt, hogy élesítsük a szemünket, és hegyezzük a fülünket, hogy mit mond az Úr, mit ígér az Úr, és utána mit fog cselekedni az Úr, hogy le ne maradjunk róla. Csak így érdemes élni, testvérek, és így Isten szavaira figyelve és várva az ő cselekedeteit kell végezni a dolgunkat. Kell koncentrálnunk az Úrra. Nézni, hogy mit tett a múltban, mit ígért a mára az ő ígéretei szerint. Mi az, ami a jövőre vonatkozik. És ezeket számon kell tartanunk. És figyelni, és várni minden nap, mit fog cselekedni ma az Úr. Mit fog cselekedni holnap. És egyáltalán mit cselekedett a múltban. Tehát Elizeusnak ez a ragaszkodása, ez egy kicsit az én számomra erről árulkodik, hogy ő bizony Isten szavát meghallotta, és várta, hogy aznap megtörténik ez a csoda, amit Isten neki mondott, hogy elragadja tőled az Úr a te uradat. Kicsit tovább lépnék. És a második pontba arra világítanék rá, testvérek, hogy Elizeusnak ezt a ragaszkodását az is indokolhatta, hogy ő szerette Illést. Ez is egy olyan érdekes dolog, hogy megy ott két férfi az úton, és egymással beszélgetnek, és az az érzésünk, hogy ez a két ember, ez szereti egymást. Nem szerelemmel szereti egymást, nehogy valaki félreértse, hanem baráti szeretettel, testvér szeretettel vannak egymás iránt. Azért nem akarja el, ha azért sem akarja elhagyni, mert szereti Illést. És vele akarja tölteni még ezt az utolsó napot, amíg az Úr el nem viszi őt. Olyan ott akar lenni mellett, olyan emberi ez. De ez egyúttal olyan Isten is, olyan Jézusi ez. Ott akar lenni vele. Kicsit úgy eszünkbe jut mondjuk a tanítványok közül Péter, aki mikor elragadták az Úr Jézust, akkor nem akar tőle ugye elszakadni, hanem ott ment utána. Igaz, hogy beslusszantott a főpap udvarára, aztán ott háromszor megtagadta Jézus, de mégis valahogy érezzük ezt az indulatot, hogy ott akar lenni. És a tanítványok közül voltak János például, ott volt a kereszt alatt is, mert ott akartak lenni Jézus mellett, amíg csak el nem távozik, úgymond a halál ösvényein. És itt is azt érzem én, hogy Illést szereti Elizeus, és ezért ragaszkodik hozzá. És jönnek az emlékek ugye előttünk, ahogy láttuk múlt vasárnap, hogy annak idején Illés próféta jött Ábel méholából, ott szántogatott Elizeus, és rádobta a palástját. És ő megértette, hogy az Úr hívja a próféta által a szolgálatába, és a szolgálatába szegődött, a fiatalabb az öregnek. És olvassuk, hogy így is mondják a próféta fiak, hogy a te uradat elragadja az Úr tőled. És igen, Elizeus az ő urának, az ő vezetőjének tartotta Elizeust, illetve Illést. Fölnézett Illésre. És azt ugye olvastuk már, vagy látjuk, hogy mondja, hogy Illés kezeire Elizeus öntött vizet. Tehát ilyen a kézmosásánál is, hogy így mondjam, ő ott szolgált a gazdájának, az urának, a mesterének. És eközben valahogy ő, nem tudjuk pontosan hány évig, de egy pár évig talán együtt lehettek. És az alatt, az idő alatt lényeg, hogy Elizeus megszerette Illést, és Illés is megszerette Elizeust. Olyan meghitt kapcsolatban vannak, és nem akarja otthagyni őt, amikor majd az Úr elragadja tőle. És hiába kéri őt háromszor is, csak megmakacsolja magát, és együtt mennek a Jordán partjáig, és még azon keresztül is. És itt gondolkoztam, hogy ezt hogy tudnánk magunkra alkalmazni, testvérek. Nyilván, hát úgy, hogy vannak előttünk járó, idősebb, hívő szolgái az Úrnak, akik előttünk mennek, mert korba előttünk vannak, és ott jövünk mi mögöttük, mint fiatalabb hívő generáció, akik hát szolgálunk mi is az Úrnak, mert az Úr erre választott bennünket. És akkor olyan jó dolog, amikor ebbe a világba azt látjátok, hogy mindenhol ilyen generációs feszültségek vannak, hogy a fiatalok már nem tudnak az öregekkel mit kezdeni, meg az öregek se tudnak a fiatalokkal mit kezdeni, és ilyen generációs árkok alakulnak ki, és ellentétek alakulnak ki, és viszályok alakulnak ki. Sokszor a fiatalok, ugye az idősebbek szemére hányják, hogy ti már nem értitek, meg ti már elmaradottak vagytok. az öregek meg a fiatalok labbak szemére hányják, hogy ők még zöldfülűek, és mit sem tudnak az élet dolgairól, és akkor csak egy veszekedés van ebből. Valahogy a hívők között, testvérek, ennek nem így kell történnie. Az istenfélő emberek között, testvérek, különböző generációk vannak, de meg kell tanulni az idősebbeknek is elfogadni, az illéseknek elfogadni az elizeusokat, és az elizeusoknak is az illéseket. És meg kell tanulni megszeretni egymást, és meg kell tanulni kitartani egymást mellett, és ragaszkodni egymáshoz, és egy ilyen testvérbaráti szeretetben összefogni egymással, hogy átadhassák az előttünk járók a szolgálatot, a tapasztalataikat, és mi átvegyük azt, és vegyük tovább ugyanazt a lelket, ugyanazt a lelkületet, ugyanazt a ragaszkodást az Úrhoz, ugyanazt a szolgálatot, ugyanazt az üzenetet, és folytassuk ott az Isten országa építését, ahol ők abba hagyták. Manapság, testvérek, olyan megdöbbentő számomra, hogy hívő emberek között se nagyon látom ezt a... Jönnek a fiatalok, és akkor ők. Írnak egy blogot, tudjátok, interneten létrehoznak egy blogot, ahol ők bölcselkednek. Van 10 ember, aki rájuk figyel, vagy 12, és akkor azt hiszik, hogy ők már nem tudom milyen nagy okos gyerekek. És az, hogy ők a konkrét gyakorlati életbe csatlakozzanak az előttük járó hívő generáció, na azt már nem. Ők már olyan nagy fejek, ők már most föltalálják a spanyol viaszt, amiről az elődeik mit sem tudtak. De tudtak, ugyanazt az utat járták, amit ők is akarnak, de nem akarnak hozzájuk csatlakozni. Tehát mert ők a maguk útját akarják. És akkor létrejön az Isten népében egy ilyen szakadás, egy ilyen, most úgy mondom, a szó igaz értelmű, hogy a szent hagyomány valahogy megtörik. És nem megy tovább, és ez nagyon nem jó így. Elizeusnál és Illésnél ezt érzem, hogy itt náluk nem ez történik. Tehát annyira jó ezt látni, hogy nem ez történik. Mert Illés se olyan, meg Elizeus se olyan, hanem ott van bennük ez a lelkület, hogy szeretik egymást, hogy elfogadják egymást, mert tudja Elizeus, hogy Illést az Úr használta előttem, és most már engem akar használni utána, és minket ő rendel így egymás mellé, hogy együtt menjünk, vendegéljünk, és közben beszélgessünk. Ez olyan annyira meghitt. Együtt mentek, mendegéltek, és közben beszélgetének. Hát nem ez lenne az Istennek a rendje, hogy a fiatalabb generáció jön, és az előtte járó hívő generációnak a lábnyomába lép, és együtt megy vele, amíg lehet, és tanul tőle, és fölteszi a kérdéseit, és meghallgatja a válaszokat, és átveszi a szent szolgálatot, és a szent üzenetet, és azt a szent elszántságot, amit sokszor az idősebbeknél lehet még látni. Hát nem ez volna normális? Megszeretni egymást itt a gyülekezetben, és akik idősebbek, megszeretni a fiatalokat, és a fiatalok megszeretni az öregebbeket, akik hitben előttük járnak. És így átvenni ezt a szent feladatot, szent felelősséget, szent szolgálatot, szent üzenetet, az Isten országa, a Krisztus evangéliuma építése munkáját. Na, a harmadik pontra térek, amikor is Elizeus egy rendkívüli ajánlatot kap Illéstől. Megérkeznek a Jordán folyóhoz, ahol Illés megfogja az ominózus palástját, amit korábban már Elizeusra tett, és azt összehajtogatja, és ráüt vele a Jordán vizére, mire a Jordán vize ketté válik. És mind a ketten átmennek száraz lábon a túlsó partra. És ott aztán Illés feltesz egy nagy kérdést a barátjának, illetve az utódjának. Kérj tőlem, tudnélik, amit csak akarsz. Kérj tőlem. Mielőtt tőled elragadtatom, mit tegyek veled? Mit tegyek veled? Itt kiderül, hogy Illés is tudta, hogy aznap mi fog vele történni, mert ő neki is megmondta az Úr. Elizeus pedig nem gondolta arra, hogy ő majd egy ilyen ajánlatot fog még aznap kapni. Ő nem azért tartott Illéssel, mert tudta, hogy majd ezt föl fogja nekem ajánlani, hogy kérjek tőle valamit, és hát akkor majd kérek tőle valami nagy dolgot. Nem gondolt erre előre. Azért ment, mert az Úrra nézett, és várta az Úr beavatkozását térben és időben, és azért ment, mert szerette Illést. És ott akart lenni vele az utolsó pillanatig. De még mielőtt az utolsó pillanat bekövetkezett volna, kap egy nagy ajánlatot. Kér tőlem, amit csak akarsz. És eszünkbe jut talán Salamon. emlékeztek, hogy mielőtt elkezdi a szolgálatát, a király szolgálatát, az Úr megjelenik neki, és mondja, kér tőlem, amit csak akarsz. És akkor Salamon, hát kérhetett volna sok mindent, de bölcsességet kért. Azt, ami a szolgálatához kell, hogy azt jól betöltse, Isten dicsőségére betöltse. És meg is kapta. És amit nem kért, azt is megkapta. Mert olyan gazdag lett, mint kevesen a földön. És akkor most itt is valami hasonlót érzek, csak itt nem az Úr jelenik meg Elizeusnak, hanem Illés mondja, hogy kér tőlem, amit akarsz. Hát arra gondolhatott Elizeus, hogy na most aztán mit kérjek. Éppen itt az előbb, az orrom előtt rácsapott a palástjával a Jordánhoz, az ketté vált. Hát azért ez nem semmi. Ettől az embertől most akármit kérhetnék. Ennek szinte semmi nem lehetetlen. Hát ha ez nem volt neki lehetetlen, akkor semmi nem lehetetlen. Mit kérjek tőle? A testvérek, Elizeus azonban nem túl sokat gondolkozik, hanem azt mondja neki rögtön, hogy hát én azt kérem tőled, hogy a benned lévő léleknek kettős mértéke legyen én rajtam. A benned lévő lélek kettős mértéke legyen én rajtam, és itt szeretném azt mondani, hogy hogy ez mit jelent pontosan, erről sokféle találgatás van, de én összefoglalóan arra jutottam, hogy Elizeus azt kéri, pontosabb mindazt kéri, ami a prófétai szolgálat teljesítéséhez szükséges. Ez a prófétai lélek kétszerese, ez azt jelenti, hogy azok a prófétaságra képesítő lelki ajándékok, amikben te részesültél, azokat kétszeres mértékbe kapjam meg én. Majd mindjárt a kétszeres mértékre is kitérek. De az biztos, hogy Elizeus látta azt, hogy Illést Isten hogy fölkészítette arra, hogy az ő szolgálatát ellássa. Mi mindennel ellátta, mi mindennel fölfegyverezte, megáldotta Illést, hogy tudja a prófétai szolgálatot betölteni, mert ez egyáltalán nem volt könnyű. És mondja, hogy amit neked megadott az Isten, az adja meg nekem is. Kétszeres mértékbe adja meg nekem is. Mert én is ezekkel az isteni adományokkal fölszerelve akarom, ezekkel megajándékozva akarom, és tudom ezt a szent szolgálatot tovább vinni. Azt kéri tehát ő is, mint amit Salamon kért a királyság teljesítéséhez, bölcsességet. Én is azt kérem tőled, ami ahhoz kell, hogy én is olyan próféta lehessek, mint te voltál. Tudjátok nagyon jól, hogy a földi életben is egyébként biztos minden szakmához kellenek bizonyos adottságok az embernek, képességek. Ha valaki óvónő, akkor kell, hogy ahhoz legyen olyan adottsága. Ha valaki betegápoló, akkor, vagy orvos, ahhoz is kell egy sajátos lelki konstrukció, vagy jogász, vagy földműves, vagy én nem, informatikus, vagy nem tudom én micsoda. Kell hozzá egy belső diszpozíció, ami segít, hogy azt mi ellássuk azt a munkát. És valahogy itt is ezt a prófétaság is ilyen, talán mindegyiknél nehezebb szolgálat. Hogy kell hozzá egy bizonyos lelki diszpozíció, amit egyedül Isten tud megadni az embernek. Illésnek megadta, és most Elizeus azt mondja, nekem is. A prófétai lélek alatt ő ezt értheti. Nem a szent lelket, hanem ezt az adottság halmazt, ami kell ahhoz. Gondoljunk például arra, hogy kell ahhoz a prófétasághoz egy testi erő, egy lelki erő. Kell hozzá hit. Kell hozzá egy lelki józanság, egy lelki érzékenység az Istenre. Kellett hozzá tisztánlátás, kellett hozzá végtelen bátorság, kellett hozzá mélységes szeretet, kellett hozzá a szenvedni tudásnak a képessége, és a hűségnek az adottsága, és még ki tudja még mi minden. És Elizeus azt mondja, ezt kérem, ezt add meg nekem. Látszik, testvérek, ebből a kérésből, hogy neki az a prófétai szolgálat, amire őt az Úr elhívta, a szívügye. Nem mellékes dolog, ez a szívügye. Ő ennek az ellátására azért kér Istentől azt, amit, vagy Illéstől, amit kér, mert ezt a szolgálatot szívügyének tekinti, ezt be akarja tölteni. És látszik, testvérek, az is, hogy belátta azt, hogy ő nem képes magától betölteni ezt a szolgálatot. Ha Isten nem fegyverzi fel erre, nem készíti fel, nem ajándékozza meg, ő nem tudja ezt betölteni, ezt a szolgálatot. Adjad meg nekem, hogy be tudjam tölteni, mert magamtól nem tudom betölteni. Ez a kétszeres részt, hogy erről is egy pár mondatot mondjak, testvérek, ez valószínűleg arra utal, hogy hogy mennyire alázatos volt, mert, hogy így mondjam, neked elég volt egyszeres rész, hogy így mondjam, abból, az isteni ajándékokból, hogy betöltsöd a szolgálatot, de nekem kétszeres rész kell. Hogy így mondjam, én lejjebbről indulok. Nekem kétszer annyi kell, hogy oda, ugyanoda elérjek, ahol te vagy. Értitek, hogy nekem nem elég egyszeres rész, mert én annyira alkalmatlan vagyok erre a munkára, de annyira, te sokkal alkalmasabb voltál, amikor Isten elhívott. Hát ő se volt alkalmasabb. De én sokkal kevésbé vagyok alkalmas. Nekem kétszeres adomány tömeg kell, hogy én is elérjem azt a szintet, ahol te vagy. Ez az egyik lehetséges értelmezés. A második pedig még ez a kétszeres részhez, ami nekem úgy tetszik, hogy a zsidó törvény szerint az első szülöttek örököltek kétszeres részt az örökségből. És mintha itt Elizeus arra is gondolna, hogy hadd legyek én a te első szülötted lelki értelemben, aki viszem tovább azt a szolgálatot, mert én kész vagyok erre. Én kész vagyok erre. Egy ilyen készséget is kifejezhet ez a kétszeres részkérés, hogy én vállalom, hogy a te lelki értelemben elsőszülött fiatként viszem tovább ezt a szent szolgálatot. Emlékezzetek, hogy ott állnak még távolabb 50 proféta fi. 50 ilyen proféta tanuló. És mintha Elizeus is lehet, hogy közéjük tartozott, és akkor ne ők vigyék tovább ezt a szolgálatot, hanem én akarom tovább vinni ezt a szolgálatot. Kész vagyok rá. Na, lényeg a lényeg, testvérek, hogy látjuk, hogy egy nagyon, nagyon fontos kérdésre egy nagyon jó választ adott Elizeus, mert azt mondja, hogy nekem add meg azt, ami kell ahhoz, hogy proféta legyek. És akkor Illés azt mondja neki, hát ezt nem tudom teljesíteni. Ez csak akkor történik meg, ha látod, amikor elragadtatom te tőled. Ha meglátod, amikor, mert képessé tenni, ennek a szent szolgálatnak a végzésére téged egyedül Isten tud. Én nagyon örülök ennek, én arra gondolok, hogy Illés nagyon örült annak, hogy Elizeus ezt kérte tőle, de belátta, hogy ezt nem tudom teljesíteni. Ezt csak Isten tudja. Ha meglátod, amikor elragadtatom, meg lesz. És figyeljétek, hogy ezután Elizeus, hát ha eddig ragaszkodott Illés, ezután még inkább ragaszkodott. Én szerintem le nem vette róla a tekintetét ettől kezdve. Ez rászegezte a tekintetét, és beszélgettek, mentek, de közben nézte Illést, hogy nehogy véletlenül elragadja az úrút mellől, úgyhogy nem látja ezt. Mennek együtt, beszélgetnek, és nagy figyelemmel és nagy koncentrációval van Elizeus, hogy le ne maradjon erről a pillanatról, mert amin az ő profétai szolgálata múlik. Hát testvérek, itt is lehet gondolkozni, hogy hogyan tudjuk ezt magunkra alkalmazni, de az biztos, hogy az Úr azt mondja nekünk is, hogy ha elhívott minket az ő szolgálatára, és mi erre igen mondunk, akkor hát nekünk azt mondja az Úr, hogy nézzünk, de ne Illésre, meg Elizeusra, hanem Jézusra. Az biztos, hogy nekünk, ha az Úr szolgálatába állunk, egyfolytában Jézust kell néznünk, mégpedig ugyanolyan feszültem, mint Elizeus Illésre. Mert tőle származik mindaz, ami minket az Úr szolgálatára képesít. Itten már vannak olyanok, akik teológiára járnak, mert az Urat akarják szolgálni. Van, aki még nem jár, de már oda szeretne menni. Ki tudja még, hogy van, aki már lelkész köztetek. Nekünk, testvéreim, de nem kell lelkésznek lenni. Egyáltalán az Úr szolgálatában a legfontosabb dolog, hogy Jézusra figyeljünk folyamatosan. Feszülten, meretten. Nézzünk Jézusra, mert tőle van minden alkalmatosságunk. Ami alkalmatos voltunk, az Úrtól van. Minden, ami kell nekünk arra, hogy prédikáljunk, hogy bizonyságot tegyünk, hogy az Úr üzenetét továbbadjuk másoknak, ez csak úgy megy, testvérek, hogy Jézusra nézzünk, és ő tölt be minket a szükséges hittel, erővel, örömmel, határozottsággal, szeretettel, szenvedni való képességgel, olykor tapintattal, vagy bölcsességgel, vagy nem tudom én mivel, ami kell még ehhez a szolgálathoz. Hát meredjetek Jézusra velem együtt. Figyeljük az Urat az ő igéjében. Napról napra, óráról órára az ő jelenlétében kell élnünk. Nem könnyű pillanat, nem könnyű dolog ez, testvérek, ez a Krisztusra koncentráltan élni. Nem könnyű dolog, mert nagyon sokszor jönnek a prófétafiak, hogy eltereljék a figyelmünket, és vagy mások is jönnek, a világ is jön, hogy elterelje a figyelmünket Jézusról. Jönnek a prófétafiak, és mondják Elizeusnak, hogy nem tudod, hogy az Úr elragadja tőle, de tudom, hallgassatok! Rájuk förmetszint, hogy hallgass, de tereljétek el a figyelmemet itten. Nekem most itt kell lenni Elizeussal. Figyelnem kérje el, hallgassatok! És nekünk is sokszor jön ez a világból, az a világból, hívő testvér mondja, tereli el a figyelmünket Jézusról. Sokszor nekünk is lehet azt kell mondani, hogy hallgassatok már. Vagy kikapcsolni a tévét, vagy az internetet, vagy nem tudom én mit. És azt mondom, hogy most az Úrra figyelek. Az Úrra néztem, és ezért nem rendülünk meg. És mindenünk meg lesz, amire szükségünk van a szent szolgálathoz. De az alkalmas voltunk belőle ered. Tőle kapunk minden testvérek. És ha levesszük róla a tekintetünket, kész. Végül az utolsó dolog, amit ebből a váltásból kiemelhetünk, az, hogy részesül Elizeus a prófétai ajándékba. A Szentlélek ugye leírja itt nekünk a Szentírásból, hogy mennek, mendegélnek, beszélgetnek, és közben egyszer csak teljesen váratlanul megtörténik, amiről Isten előre beszélt. Teljes váratlansággal íme egy tüzes szekér, tüzes lovakkal elválasztotta őket egymástól, és felment Illés a szélvészben, az égbe. Látta Elizeus? Látta. Elizeus pedig felkiáltott, édesatyám, édesatyám, Izrael szekerei és lovagjai. Látta a pillanatot. És ez azt jelenti, hogy látta, hogy részesült is mindabban a prófétai ajándékban, ami kellett az, hogy a prófétai szolgálatot betöltse. Ez mindjárt kiderül itt a következő mozzanatból, amikor ő is megüti a Illés lehullott palástjával a Jordán vizét, és az előtte is szétválik. Látják a prófétafiak, és mondják, Illés lelke, a prófétai lelkület átment, a prófétai hivatás, a prófétai szolgálat átszállott őre át. És oda mennek hozzá, és meghajolnak előtte, mint az Úr szolgálja előtt. Az Úr prófétája előtt. Megtörténik, testvérek. Illést nem látta többé Elizeus. Ezt is megjegyzi az ige. Akkor látta utoljára, amikor a tüzes szekér elragadta őt, a tüzes lovakkal. És nem látta őt többé. De látta az Úr tettét. És láthatta azt, hogy milyen csodálatosan betartja Isten az ő szavát és az ő ígéretét. És részesült akkor a szent prófétai szolgálathoz szükséges ajándékokban. Itt maradt, de így maradt itt. Persze nem tudunk ellenállni a kíváncsiságnak, hogy még egy picit eltöprengünk Elizeusnak ezen a felkiáltásán, mert ez is olyan szép, testvérek. Amikor jön a tüzes szekér és elragadja Illést, akkor először kétszer is felkiált, hogy édesapám, édesapám. Ez olyan, ezt a szót használja, hogy amit a zsidó nyelvben ugye az apának a bizalmas megszólítására használtak. Édesapám, ez annyira megindító, testvérek, meg kifejezi megint azt a szeretetet, amivel ő volt a Illés iránt, hogy egy fiúi szeretet volt benne, most lelki értelemben, egy fiúi szeretet, mint a lelki atyának tekintette, és szerette őt. Mintha vissza akarná hívni, vissza akarná tartani, még hogy maradj itt még egy kicsit, mintha kapna utána, édesatyám, édesatyám, de elvétetik tőle. És itt marad. Milyen meghitt kapcsolat volt köztük, ez is erről árulkodik. És amit még ehhez hozzátesz, Elizeus? Izrael hadiszekerei és lovagjai. Hát kifejezi azt, amit látott. Egy harci szekeret látott, harci szekér, amit abban az időben használtak a csatákban, és valamiféle dicsőséges harcosokat, lovagokat látott. Izrael harci szekerei és Izrael lovagjai. Különös az Elizeusnak az életében egy kicsit később Dótánban volt, ahol meg akarták őt fogni a szíriaiak, és akkor ott van az ő szolgájával, valószínűleg Géházival egy hegyen, és jönnek ellene, hogy ottan bekerítsék, és a szolga, hogy jaj, Elizeus, mi lesz itt velünk, mi fog itt történni, és mondja Elizeus, hogy Uram, nyisd meg az ő tekintetét, hogy lásson. És akkor az Úr megnyitja a szolgának a tekintetét, a szemeit, és látja, hogy a hegy rakva volt körülöttük, tüzes szekerekkel és tüzes lovakkal. Lángoló, vagyis ilyen izzó, lángoló lovakkal és szekerekkel, és azok védelmezik őket. És akkor megértette az Elizeus szolgája, Géházi, hogy miért olyan nyugodt az ő nem fél, mert tudja, hogy milyen védelem alatt áll. Tehát Elizeus látta, még egyszer látta életében Izrael tüzes lovagjait és tüzes lángoló szekereit. Istennek a hadserege ez tulajdonképpen, angyali seregek ezek, testvérek, amik itt megjelennek. Angyalokat küldött el Isten Elizeusért, tüzes szekéren, hogy felragadják őt a forgószélben, elvigye őt úgy, hogy nem látott halált Elizeus, mert megdicsült azonnal abban a pillanatban, ahogy elragadhatott és a mennybe vitetett. Ez, testvéreim, egy csodálatos előképe annak, ami majd a hívőkkel történik, az Úr Jézus visszajövetelének a napján. Gondoljatok meg, amit Pál apostol ír a Tesszalonika levélbe, hogy amikor az Úr Jézus visszajön, akik akkor élnek a földön, és hívő emberek, Krisztus követők, azok abban a szempillantásban átmennek a halálból az életre. Megdicsőül a testük, és rögtön alkalmassá tétetnek az Istennek az országára, az új égre és az új földre. Ők nem feltámadnak, hanem átváltoznak. Akik már akkor nem éltek, azok feltámadnak dicsőségben, és úgy találkozunk Krisztussal. De akik még élnek, azok átváltoznak dicsőségben. És ennek az átváltozásnak az ószövetségi előképe Illés. Biztosít minket arról Isten, hogy ezt, ahogy vele megcsináltam, veletek is meg tudom csinálni. Ha éltek akkor, ha élünk akkor, akkor nem látjuk meg a halált. Pál erre vágyott egyébként, leírja ezt az egyik levelébe, hogy ő vágyik arra, hogy ne kelljen neki meghalni, hanem rögtön átváltozhasson. Bár csak visszajönne az Úr Jézus, hogy rögtön átmehessek a dicsőséges állapotba, anélkül, hogy a halált meg kellene tapasztalnom. De hát nem adatott meg neki. Lehet, hogy nekünk megadatik? Akkor adatik meg, ha ragaszkodunk Jézushoz, mint a mi megváltó Urunkhoz, és visszajön, mielőtt meghalnánk. De hát nem tudjuk, hogy hogy lesz ez. No, végül hadd térjek vissza oda, honnan elindultunk, a váltófutáshoz, a stafétabot átadásához. Illés átadta a stafétát Elizeusnak, és azt folytatta a szent és igazi prófétaság hagyományát, vihette tovább azt a szolgálatot, ami majd egyébként Jézusban érte el a csúcspontját és a lezárását. És olyan megindító azért ennek a váltásnak ez a pillanata. Olyan megindító. Elizeusnak indulnia kellett, hogy megtegye az előtte álló versenypálya szakaszt, és majd ő is aztán átadja a szolgálatot. De ő indult. Indult. Minden teketória nélkül, leveszi a felső ruháját, ketté szakítja, magára teríti Illés palástját, és viszi tovább a szent szolgálatot. Na majd innen folytatjuk, ha Isten segít bennünket. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindig voltak szolgáid ebben a világban. Az ősi időkben, a mai időkben és holnap is, egészen a világ végezeteig. Voltak emberek, akik vitték a szent szolgálatot, akik hirdették az ígét a köröttük élő embereknek. Köszönjük néked, hogy visszaemlékezhetünk Illésre, a te szent szolgádra, és visszaemlékezhetünk Elizeusra is, aki vitte tovább azt a szolgálatot. Köszönjük, hogy te alkalmassá tetted őt arra, hogy minket is alkalmassá teszel arra a szolgálatra, amire elhívsz. Köszönjük, hogy szívünkre helyezted azt, hogy vágyjunk azokra az ajándékokra, és egyúttal meg is mutatod nekünk Krisztust, akiből elnyerhetjük azokat. Köszönjük néked, hogy szívünkre helyezted azt is, hogy ragaszkodjunk az elődeinkhez, a hit, a szolgálat útján előttünk járó generáció tagjaihoz. Segíts szeretni őket nekünk, fiatalabbaknak, és segíts nekünk, idősebbeknek, hogy tudjuk szeretni az utánunk jövőket, és tudjuk őket tanítgatni, beszélgetni velük. Kérünk téged arra, hogy segíts minket várni a te cselekedeteidet. Segíts rád figyelnünk, Urunk, napról napra, és amit megígértél, akár egy napra is, vagy akár hosszú távon is várni. Feszülten várni és figyelni, hogy te beteljesíted, amit megígértél. Köszönjük, hogy szavahihető, hogy hűséges Isten vagy. Hadd magasztaljunk most téged azért, mert ezt is erősítette bennünk az íge. Köszönjük néked mai tanításaidat. Kérünk, hogy segíts megragadni a legfontosabbat, a leglényegesebbet, és magunkkal vinni és követni azt. Kérünk, hogy áld meg gyülekezetünket, hordozzál bennünket a te drága lelkeddel, ígéddel, kicsiket, nagyokat. Kérünk a betegekért, a szenvedő testvéreinkért, hogy gyógyítsd őket. Áld meg gondozóikat is. Imádkozunk hozzád, hogy adj nekik lelki erőt, békességet, hogy szeretetben tudják hordozni gyengébb családtagjukat, ismerősüket. Imádkozunk hozzád a kórházakban lévőkért. Áldunk téged azért, hogy mindenhol ott vagy ebbe a világba, a kórházakban is, mint ahogy öreg otthonokban is, és mindenhol. Kérünk téged, hogy segíts beléd kapaszkodni a mi testvéreinknek, ezeken a helyeken is. Kérünk téged, hogy hordozd gyülekezetünket, áldj meg bennünket a jövő héten is. Hadd tekintsünk reád, hadd koncentráljunk te reád folyamatosan, Urunk, hogy tetszésedre cselekedhessünk. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Jelzem a testvéreknek, hogy a következő héten megtartjuk a szokott alkalmainkat, melyekre szeretettel hívunk és várunk fiatalokat, idősebbeket is egyaránt. Külön kiemelném, hogy szerdán este 19 órakor Ordasi Péter testvérünk megtartja az első előadását Bachról. Bach az Orgona Muzsika Reformátora címmel kezd egy sorozatot, és ezt szeretné ő lebonyolítani. Tehát akit érdekel ez az előadás, az jöjjön el. Hát körülbelül egy órát vesz igénybe, beszél is, zenét is mutat. Biztos, hogy Bach a zenének a legnagyobb óriásai közé tartozik. Különösen azért, mert egy kegyelemből hívő ember volt, és csodálatosan dicsőíti Istent a zenéjével, és aki szeretné ezt egy kicsit közelebbről megismerni, tehát szerdán este 19 órakor lesz ennek a sorozatnak az első alkalma, minden hónapban egy ilyen alkalom lenne. Ugyancsak szerdán egyébként lesz egy másik alkalom is, ez a hölgyeket érinti, hölgykoszorú, este 6 órakor lesz, van itt hely, el tudunk férni, a két alkalom is elfér egymás mellett. Legfeljebb a hölgyek most erről, aki azt érdekelte volna, az lemarad róla, ha 7 óránál tovább tart a hölgykoszorú. Hirdetem azt, hogy jövő vasárnap ugyancsak Péter testvérünk éneket tanít, tehát egy kicsit, ha ide jönnek előbb a testvérek, akkor 3-4-9-től már lehet egy új éneket megtanulni, vagy elmélyíteni egy éneknek az ismeretét, de jövő vasárnap az istentisztelethez kapcsolódóan urvacsora osztás is lesz. Készüljetek tehát erre, hogy urvacsorosztásos alkalmunk lesz jövő vasárnap. Illetve jövő vasárnap délután 4 órakor házaspári alkalom is lesz itt a gyülekezetben. A gyerekvigyázásról még gondoskodunk addig. Tehát jövő vasárnap az reggel korán kezdődik, és késő este végződik. Szeretettel várunk mindenkit. Hirdetem még azt a testvéreknek, hogy január végéig lehet jelentkezni a gyülekezeti hétre. Ugye ez az augusztusi hetünk, ami augusztus 14 és 18 között kerül megrendezésre. Most úgy vettük, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén, Szögligeten lenne egy nagyon szép hely, ahova fogadnának bennünket, tehát augusztus 14 és 18 között, de azt kérték ott, hogy időbe adjuk le a jelentkezésünket, hogy ne foglaljuk le hiába azt a szálláshelyet. Nagyon jó hely, tehát nagyon szép hely, egy falu mellett, kis falu ez a Szögliget, nem is a faluban van, hanem egy kicsit messzebb a falutól ez az erdő szélén, a hegy aljában van ez a nagyon szép táborhely. Vannak kisebb szobák, nagyobb szobák, udvaron mindenféle játékok vannak, gyerekeknek is alkalmas. Ha esik az eső, van egy ilyen nagy sátor, amely alá be lehet menni. Nagy udvar van, a közelben lehet pecázni, de a közelben van kassa is, és a reformációnak ezek a területei nagyon könnyen megközelíthetők onnan. Nagyon gazdag programot lehet ott, nem is egy pár napra, hanem akár több hétre való program is van ott a környéken. Úgyhogy gondolkozzanak rajta a testvérek, augusztus 14-18, de január végéig le kellene adnunk, hogy mennyien megyünk. Jelentkezni lehet nálam, vagy Lupsa György testvéremnél. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.